Folytatódik a Monitor délután, csütörtök van, ez a földgömb rovat műsorideje, így fél öt tájban. Telbisz Tamással beszélgetek, aki geográfus, ELTE természetföldrajzi tanszék docense, karszt, vulkán, magas hegységek, ez mind hozzá tartozik. Szervusz Tamás még egyszer.
Szervusz, én is üdvözlök mindenkit.
Szóval a legfrissebb földgömb magazin előttem, Szicília, lyukas, sáros tenger alatti vulkánok. Én meg felírtam magamnak, hogy Szicília, vulkánok, lávabarlangok, Etna és tettes társai. Honnan induljunk? Kormeghatározás?
Hát akár mehetünk kormeghatározással is. Ugye Szicília maga egy öreg sziget, tehát hogy az nagyon messzire megy vissza időben, de a vulkánosság, amiről beszélünk, az körülbelül 500 000 éves. Az Etna az, amit ugye mindenki ismer, és mi is eljutunk oda, meg lávabarlangokat nézegetünk ott. Tőle északra is van még vulkánosság, az is elég ismert, ugye a Stromboli, Vulcano és társai. De itt olyan vulkánokról is írtam a legutóbbi cikkben, amelyek kevésbé ismertek. Kis apró iszapvulkánok, illetve tenger alatti, ma már felszínen nem látszó vulkánok.
Igen, beszélünk majd tömegturizmusról és a felfedezés élményéről, de ha már ez a 500 000 év, azt mondtad, ugye, körülbelül?
Igen, igen, ez az Etnára vonatkozik.
Jó, te nem voltál olyan régen legutóbb Szicíliában, az egy éve volt, ugye, azt mondtad, akkor is forróság volt. Fönn is, lenn is forróság volt.
Igen, igen. Hát forróságnak ugye tekinthetjük a klímaváltozást is, tehát ennek köszönhetően egy nagyobb a meleg nyáron, úgyhogy aki megy, akkor inkább az ősz, vagy a tavasz, vagy akár a tél is nyugodtan ajánlható. Kellemesebb körülmények van, de nyilván nyáron sem tilos oda menni. A lenti forróságot azt meg többféleképpen tapasztalhatja meg az ember. Nyilván mi olyan mélyre nem mentünk, hogy most valódi vulkáni forróságot érezzünk. Inkább fölmásztunk magasra az Etna oldalában, ahol egyébként már ilyen 1500-2000 méter körül már ugye kellemes a hőmérséklet, és ott bújtunk be lávabarlangokba, de ezek azért már nem forrók.
Van a felső, ugye a kifolyó nyílás, amit mindenki ismer, általában ezt szokták filmezni, mindig ez van a fókuszban, meg ott pöfög mindenféle dolog, onnan hullik a hamu, meg az összes többi. De te nyilván most itt körbejárod a vulkánt, és mindenféle egyéb izgalmas vulkán fajtára hívott fel a figyelmet, legalábbis én így olvastam a cikket.
Igen, tehát csak egy picit az előzőhöz még hozzáfűzni, kijön a mindenféle anyag, kitörések, stb. Az ugye a kráter elsődlegesen, ahol robbanásos kitöréseknél repül, lávafolyásos kitöréseknél kifolyik az anyag, vagy vannak időnként az Etnának az oldalán is nagyon jellemzők, hogy nem a csúcs környékéről, hanem a hegy oldalában egyszerűen repedéseknél szétnyílik a hegy, és onnét folyik ki a láva. És amikor lávabarlangokról beszélek, vagy ezeket hívják láva csöveknek is egyébként, akkor azok nem ezt a központi nyílást jelentik, hanem a láva folyásokban kialakult üregeket, amik úgy alakulnak ki, hogy amikor láva elkezd megszilárdulni, akkor ezt a kérge szilárdul meg, mert az fül ki először. És akkor, mint egy ilyen kígyó, amikor vedlik, a még folyós láva az kifolyik ebből a bőrből, és ott marad a bőr. Ez nem túl vastag, főleg a teteje az nem túl vastag, az egy méter van néha még a sem. A belsőben ott marad egy ilyen kis üreg, mint egy ilyen metró alagút mondjuk akkora, vagy nyilván sokkal kisebbek is vannak, és azokba lehet bemászni aztán.
Hát ez fantasztikus, ez jó, hogy ezt a metró alagutat mondod, mert az egyik fotó az pont úgy néz ki, mint hogyha egy ilyen csatorna rendszerbe mászkálnál egyébként, tehát ezt tényleg úgy lehet elképzelni.
Igen, teljesen, és amikor régen először láttam és a fényképeken éneket, és amikor még ugye épült a 4-es metró Budapesten, arról voltak állandóan ilyen képek, és teljesen ez jutott eszembe nekem is.
Jó, hogy kell ott elképzelni a turizmust az Etna környékén, meg Szicílián, amikor valaki azt mondja, hogy na most a vulkának kell pipálni, nyilván, akkor mindenki, vagy legfőképpen a legtöbben a kráter felé tartanak, és akkor vezetővel, képzett vezetővel, hogy kezd az egészet ott elképzelni, és a felfedezés élménye az kiknek jön, és hogyan jöhet?
Hát ugye az Etna nagyon-nagyon régen létező turizmusa van, gyakorlatilag szerintem az ókorban is voltak turisták. Tehát nyilván tömegturizmusról az elmúlt időszakban beszélhetünk. Tehát ez nagyon jó ki van építve sok szempontból, és egy óriási hegy azért az Etna, tehát ott azért sok mindent lehet találni. Nyilván amikor az ember először megy oda, akkor nyilván valahogy a központi részek érdeklik, de nyilván akkor is, ahogy az ember megy föl a hegyre, hát szembesül azzal, hogy milyen hatalmas láva borította részek vannak ott. Lehet találkozni a salakkúpokkal, amelyek egy ilyen kisebb kitörésnek az emlékei, ezek ilyen 50-100-150 méteres magas kis dombok, egy pici kis kráter közepén, azok is nagyon klasszak, és akkor ahová most így legutóbb mentünk, meg jártunk, ezek a láva barlangok, ezek nekem azért tetszettek, mert igaz, hogy szeptember volt, tehát amúgy is mondjuk a csúcs szezonon kívül voltunk, de hogy arra fenn nagyon-nagyon kevesen jártak. Úgyhogy oda úgy lehet elmenni az embernek, mint ahogy nálunk is mondjuk csak úgy simán elindul kirándulni a saját maga szakállára. Vannak turistautak, ezeket lehet követni, és akkor ezek oda vezetnek. Ezek jelölik, illetve nyilván vannak ma már mindenféle ilyen online térképi adatforrások, amikben benne vannak ezek az adatok, tehát százas nagyságrendben vannak láva barlangok jelölve. Ezek a többsége elég pici, tehát azt meg kell nézni, melyik az, amelyik nagyobb, hosszabb, és akkor oda el lehet menni. Szerveznek ide is vezetett túrákat, tehát hogyha egy kicsit valaki úgy bizonytalan magába, vagy nem mer egy ilyet megkockáztatni, akkor be lehet fizetni ilyen utakra is, de ez saját önerőből is felkereshető, és az, hát az fantasztikus dolog, amikor az ember rátalál, egy kis lyuk, beereszkedik ezekhez, nem kell barlangászni tudás meg. Amikben mi voltunk, azok úgy annyira nagyok voltak, hogy mondjuk sisak se kellett hozzá, tehát nem olyan volt, hogy beverheti az ember a fejét.
Némelyik ugye 2-3 méter magas, azt írod is, ugye, hogy akár 700 méter hosszú volt az egyik, ez a metró alagutas, ez tényleg fantasztikus. A falakon lévő színlők, ezt így hívják színlő?
Színlő, igen. Színlőkről beszélünk mondjuk így folyóknál, vagy nem folyóknál, folyóknál, teraszokról beszélünk inkább tavaknál, amikor egy tónak történetesen változik a kiterjedése, és akkor időnként kicsit nagyobb, és akkor ott nyomot hagy a szélén, hogy ellapítja a szélét, meg a sziklákat így alámossa. Ez itt ezekben a lávacső barlangokban is megfigyelhető, hogy ugye a külseje szilárd, és benne folyik a lávafolyás, az így szép lassan húzódik vissza. És akkor ezeknek a visszahúzódásoknak a megfelelően a láva barlang szélében ilyen kis bemélyedéseket, meg ilyen kis pici lapos részeket hagy. Ezek nem nagyok, de ilyen pár centi, 10 centi nagyságrendek, és akkor lehet látni, hogy akkor egy ideig ott folyt benne a lávafolyás.
És ott is van deáktér? Van benne elágazás?
Ez az érdekes, hogy van. Ez őszintén szóval egy kicsit meglepetés volt nekem, mert azt mondtam, hogy ez egy csomó megy a lávafolyás, akkor ez egy ilyen egy irányú barlang, de nem, tehát meglepő módon ezekben is időnként lehet ilyen elágazásokkal találkozni. Tehát két lávafolyás így összefolyt, vagy adott esetben egy akadály miatt szétfolytak, akkor a lávacső barlang is lehet elágazó.
Az emberi testben, hogyha egy nagy vastag érben mászkálnál, pont úgy látszik nekem a képeken, meg ahogy
látom. Hát akár ez is egy jó hasonlat, igen.
Milyen képződmények vannak még, egy csomóról írsz, a kutyafogaktól kezdve itt mindenféle másik, amiket ott mondjuk szemügyre lehet venni, meg lehet ismerni.
Hát ugye a láva barlangnak a mennyezetről lógnak ilyen kis cseppecskék, ahogy a láva még folyékony volt, ott elkezdett lecseppenni, azt ott megszilárdult menet közben. Ezeket is hívják így kutyafogaknak, hogy föntről lógnak, és kicsit a hegyesek lehetnek. Az alján, ha leesnek, akkor is széttocsan, akkor is szétfröccsen. Akkor a magasra lévő barlangok között van olyan, amelyiknek az aljában ég van. Ez a folyamatosan beesik az eső, meg a hó. Ez már nagy magasságban van, tehát itt az éves átlagfőmérséklet már a barlang fenekén 0 fok alatt van. Ez megmarad és gyűlik. Tehát ilyen jeges barlang, jég is lehet itt. Aztán olyan barlangban is jártunk, ahol meg nyilván nem először jártunk egyikben se, de ahova így a helyek is bejárogattak, és akkor találkoztunk egy oltárral is például az egyik barlangban, ami településekhez közelebb volt. Úgyhogy nagyon sok minden változatos dolog található ezekben.
Ezekre vigyáznak? Bocsánat, hogy eszembe jut, és ilyen profán vagyok, de ami kis barlang van Magyarországon, itt ott persze vannak nagyon szépek is, meg vezetett barlangtúrák vannak, nyilván más, de szóval amik úgy ott vannak felhagyva természetben, azokban általában nem oltárokat lehet találni itt Magyarországon. Ott ezekre vigyáznak, meg nem tördelik le a kutyafogakat, ahogy nálunk mondjuk a cseppköveket letörik sokan a barlangokban, hogy azok szabad példaként mutatkoznak.
Igen, ezek a kutyafogak kicsik, meg ha az ember szerintem innét kihozza, akkor már lesz a látványos, tehát hogy talán ezért is nem tördelik le. A másik, hogy hát alapvetően azért az egész Etna az egy védett terület, tehát hogy valamiféle védettség van, de ettől függetlenül mivel nyitottak, és bárki bárhol mehet, hát azt mondom, hogy nyilván az embereknek a mentalitása, aki ide megy, ezekbe bebújik, az már van azon a szinten, hogy akkor itt nem károsít.
Nem hagyott semmit, értem.
Tehát főleg erre gondolok, hogy ezeket simán össze lehetne szemetelni, de hát ennek semmi ilyet nem találtunk benne, úgyhogy is. Ha néha van is, akkor azt gondolom, időnként azért összegyűjtik, kiszedik. De azt mondom, hogy a legtöbb ember itt józan.
Ugye a cikk címe a Szicília, lyukas, sáros és tenger alatti vulkánok. Itt milyen lehetőség van a tenger alatti vulkánok megfigyelésére, felfedezésére?
Igen, itt ugye még az iszapvulkánokról is majd beszéltünk egy kicsit, de akkor ugorjunk a tenger alatti vulkánokra. Hát azokat ugye nyilván közvetlenül nem tudjuk megfigyelni. Én is tulajdonképpen meglepetésként találkoztunk itt egy ilyen kiállításon, ahol egy ilyen hévízes barlangról volt szó eredetileg, de mutatták, hogy ott a környékén, Szicíliától délre egy nagyon komoly vulkánkitörés volt, körülbelül 100-200 évvel ezelőtt, 1830-ben, és abból létrejött egy vulkáni sziget. És ez a semmiből jött létre, tehát előtte akkor ott nem volt semmi a helyén. Elindultak a kitörések, bugyogott a tenger, föllövelt onnét a vulkáni tufa, lerakódott, és és akkor egyszer csak szigetté vált. Akkor egy pár hónapig tartottak a kitörések, a sziget teleteire növekedett, de ez nagy rész egy ilyen lazanyag volt, és a tenger hullánzása ezt egyszerűen szétholt. Úgyhogy ez egy olyan sziget, ami fél évig élt mindössze. Utána a lazanyagot elhozta belőle a tenger. Az az érdekes, hogy ennek a közepében van általában egy kemény lávacsonk. Az a kemény lávacsonk most is megvan, de az körülbelül 8-9 méterre van a tengerszint alatt. Tehát búvárként azt meg lehet figyelni, úgy szabadon nem, de illetve hát nem tudom. Jó időben hajóval oda megy az ember, akkor lehet, hogy látja ott az zátonyt. Tudják, hogy ott van egy zátony, de ilyen formában lehet ezt most megfigyelni. Egyébként az az érdekes, hogy egy évig élt ez a sziget, de hazat mindenki szerette volna magáinak. Tehát ott megjelentek ott a szicíliaiak, azt mondták, hogy az övék. Megjelentek az angolok, azt mondták, hogy hát ez csak is a miénk lehet. Ugye Málta szigetéhez van ez már úgy félúton, mondták, az övék. Aztán a franciák is odajöttek, hogy legyen a miénk. Mindenki más nevet adott neki, de mondom, fél év múlva eltűnt az egész
sziget. A természet megoldotta akkor ezt a vitát, nem?
Így van, igen. Mielőtt egymásnak feszültek volna nagyon. Az Isza vulkán megint egy teljesen másik műfaj. Isza vulkának azért érdekes, azokból van, ami rendes tűzhányokhoz kötődik. Ilyen van az Etna lábánál is egy kisebb, meg például Nápoly környékén is lehet ilyeneket találni. Tehát ott a mélyből felbugyogó forró vizek hozzák létre. De van olyan Isza vulkánosság, és aminek semmi köze az úgymond igazi vulkánokhoz, mert ez ennek a hajtóereje többnyire a metán, vagy esetleg a széndioxid, ami a felszínen gyűlik össze, tehát földgáz magyarul. Ez összegyűlik a felszínen alatt ilyen kis bugyrokban, és hogyha valamikor túl sok gyűlik össze benne, akkor átrobbantja, átpukkantja fölötte lévő részt, ahol egy finom agyag van, egy kicsit vízzel átáztatva, és akkor az így kifröccsen. Tehát úgy képzeljük el, mint egy ilyen nagyon sáros gejzét, vagy ilyen sári felrepül, és akkor úgy leesik két oldalt.
Az Etna az egy szelidebb vulkán, ha a vulkánokat csoportosítani kell?
Hát most, ha visszatérünk az Etnához, az Etna az egy nagyon különleges vulkán. Tehát az egyrészt hatalmas nagyra nőtt, meg nagyon hosszú életű is, tehát hogy a szelídség azt így egy kicsit így a nagyságához viszonyítsuk azért, de olyan értelemben szelid, hogy a túlnyomó részt a lávafolyások dominálnak a mai tudásában mindenképpen. Tehát ha azt mondja, hogy kisebb kitörés van, egy robbanás, az is inkább az egy lávaszökőkutakat jelent, és a heves robbanásokat. Tehát egy tipikus japán, indonéz, andokbeli tűzhányó, azok nagyokat robbanak. Tehát ha itt olyan vulkán lenne, ami akkorákat robban, akkor azoktól sokkal jobban lehetne félni a környékre. Mondjuk a Vezúv is nagyon heves robbanásra képes, ugye Pompeit elpusztította. Itt a lávafolyások azok kisebb kockázatot jelentenek, meg jobb kiszámíthatók.
Azt hiszem, a parazita kupokról még nem tettél említést, ugye? Nézegettem itt a jegyzetémet, hogy milyen képződményeken mentünk már végét.
Más néven említettem, mint salakkupot.
Ja, igen.
Ugye a salak az anyagra vonatkozik, tehát a salak nem a teniszpályák anyagát kell elképzelni, de egy kicsit ahhoz hasonló lehet ilyen vöröses, de inkább ilyen barnás-feketés színű gyakrabban. Kicsit ilyen lyukacsos, de azért ilyen felfújt vulkáni kőzet, de azért nehezebb, mint a víz. És ezek a rövidebb ilyen pár napig hét tartó kitörések során, ezek az Etna oldalában történnek, ezek így kiröpülnek, tehát ezek azért robbanásosak, csak nem olyan nagyon nagy volumenűek, csak ezek ott rögtön lehullanak. Ezekből ott szépen, ahogy rögtön lehullik, fölépül egy kis kráter, az úgy marad, és akkor utána az már nem is nagyon változik, tehát ezek így egyszer élnek, ezek a kupok, és azért parazitáknak hívjuk őket, mert olyanok, hogy a nagy Etnának az oldalán hát élősködnek, úgymond.
Említettem a beszélgetés elején, hogy karszt, vulkán, magas hegységek, ezeket szereted nagyon, ezeket kutatod, ezeket látogatod, talán leggyakrabban. Mi lesz a következő állomás? Mert most eddig Szicíliáról, meg a vulkánokról beszélgettünk.
Hát ez egy jó kérdés, hogy mi lesz a következő, pont most elég sok mindent így megnéztem, és még így magamban fel kell dolgozni, és a jövőt azt most picit így biztonsága, most nem mennék itt tippet mondani, hogy hova, meg mint lesz. Most amiről majd cikke fog inni legközelebb, az valószínűleg ilyen amerikai nemzeti parkok lesznek az Egyesült Államokból, de ez már megvalósult, csak még nincs feldolgozva, úgyhogy erre készülünk majd most.
Oké, akkor várjuk a Friss Földgömb magazint, és ezt a cikket is Telbisz Tamással beszélgettem, aki geográfus, az ELTE természetföldrajzi tanszékének docense. Nagyon szépen köszönöm a Szicília
köszönöm
és a vulkános idegenvezetést, Tamás, köszönöm.
Beszélgetés mindenkinek.